elmélet találkozó 2011. január 7-e. Modern kor leplezetlenül. Van-e jövőd az új világrendben 12. rész? Krisztus és a puzzle részletei.
Sziasztok! Ez most egy külön előadás az eredményes élet találkozó után. Ez az év első alkalma. És szeretném, hogyha egy imával kezdenénk. Drága Jézus, köszönöm, hogy most nem csak én állok előtted, hanem itt mindannyian. És köszönöm azt, hogy te figyelembe veszed mindenkinek az imáját. És ami ott van a szívekben, azt te látod és meghallgatod, és hiszem azt, hogy kedved szerint való dolgokat kérünk, akkor is, ha csöndben vagyunk, és akkor is, ha kimondjuk. Összességében valami olyat kérünk tőled, ami tőled van, ami örökké való. Te vagy egyedül erre képes, hogy ilyet adj, és te vagy egyedül képes, hogy ebben a témában itt legyél. Csak kérünk, hogy legyél közöttünk, legyél a szavakban, legyél a szívünkben, formáld a gondolatainkat, az életünket. És hálásak vagyunk neked egymásért, a jelenlétedért. És leginkább azért, hogy bárhogy is lesz, a végén nálad kötünk ki, és megláthatunk színről színre. Amen. Eszembe jutott Sanyinak ez a ostor és cukor, valami ilyesmi volt? A hasonlata annak idején, amikor elkezdődött ez a téma, és azon gondolkodtam, hogy betartottuk-e az ígéretünket a cukorról, és hát ma engedni fogok a kísértésnek, és lesz cukor is. Az utolsó téma az újjáéledő római birodalom volt. Szándékosan nem szoktam így nagyon igékre mélyen hivatkozni. Hivatkozom igékre, de nem, ez nem egy profécia magyarázat a témája ennek az előadásnak, hanem inkább csak egy rendszer, ami nyilván proféciákból épül fel. De azt gondolom, tudjátok, meg mondtam is, hogy mindennek, amit elmondok, mindent, amit így hiszek, vagy látok, ennek igei alapjai vannak. Az újjáéledő római birodalom is egy igei alapú profécia. Dániel 2-ben lehet róla olvasni, aztán utána végig tovább az összes dánieli rész ezt egészíti ki, vagy ezt építi fel. És amire most gondoltam a mai alkalommal, különösen, hogy végighallgattam az eredményes helyet találkozót, az az, hogy egy ilyen kis nagyon laza, ilyen puzzle-szerűen összerakott képet mutatnék ma, és aztán egy kicsit beszélnék másról is, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Kérlek titeket, hogy komolyan imádkozzatok a folytatásért, hogy hogyan tovább. Itt Sanyival megosztottam ma reggel egy kérdést, és tényleg nem látszik tisztán, hogy hogyan lehetne ezt az egész előadássorozatot folytatni. Tehát keressük Isten vezetését, és titeket is kérlek, hogy ebben járjatok közben, jó? Hogy megtaláljuk ezt a módot. Beszéltünk róla többször, és az utolsó alkalommal is, hogy a mai korban, a történelmnek a mai szakaszán sok olyan, a Biblia előrevetített egy képet, és ez a kép ilyen puzzle elemekből áll, és a mai korban egészen komplett kis elemeket így már meg lehet találni. Szinte készen, illetve vannak közöttük olyanok, amiket már szépen egymás mellé lehet illeszteni, és egyre kevésbé izgat minket az, hogy mekkora a lefedetlen rész, mert a lefedett rész is bőven elég ahhoz, hogy az ember képbe kerüljön, meglássa valamennyire a nagy képet, és levonja belőle a következtetéseket. Ugye az egész előadásnak az volt a célja, hogy önmagunk miatt is, akik bár tudjuk, hogy honnan jöttünk és hová megyünk, de azért nem árt tudni, hogy mikor élünk, milyen időszakban élünk, De leginkább a minket körbevevő emberek, a világ népei, az emberek, akikkel az életünket töltjük, miattuk nagyon-nagyon jó dolog tudni dolgokat. Egyszerűen azért, mert egy olyan rendszerben élnek, egy olyan világban élnek, amit leginkább ők sem ismernek, és azok, amik hatnak rájuk, amik kialakították a meggyőződéseiket, a hitüket, azok nagyon mély és régi törvényszerűségeken alapszanak, és azok alapján születtek. Tehát ugye ez volt így a cél, és most is ez a cél. Remélem, hogy tényleg, ha vége lesz ennek a sorozatnak, akkor volt értelme az egésznek tényleg, hogyha a gyakorlati életedben tudod ezt kamatoztatni a saját és más emberek hasznára. Ha csak az agyunk tágul tőle, akkor is talán volt értelme, mert barátkozunk a felelősség érzésének a gondolatával talán jobban, és az tud inspiráló lakhatni. Tehát ha az ember biztosan tudja, hogy ég a ház, akkor általában azért kibújik a takaró alól, és előbb-utóbb távozik. Tehát ez így szokott hatni. Na, tehát néhány puzzle. Az újjáéledő római birodalomról Dániel profétál, és van ez az aranyfejű szobor profécia, ahol két részre bontja a lábat, van egy vas lábszár rész, és van egy lábfej az ujjakkal, ami szintén vas, de van benne már cserép is. A proféta egynek látja a kettőt, de a gyakorlatban, mint ahogy a rendes lábunkban is, az igazából egy szervnek a része, de mégis külön funkciói vannak. A lábfej az folytatódik a lábszárból, egy anyag, egy lényegű vele, viszont már ötvöződik egy cseréppel, egy más jellegű anyaggal, és erről beszél is ott Dániel, hogy ezek mit jelentenek, persze csak olyat mondom, amit az ember egyáltalán nem ért, főleg abban az időben, de ahogy az idők múlnak, és eljön a kijelentésnek az ideje, amikor ezek a proféciák vonatkoznak, akkor elkezdjük érteni, vagy elkezdhetjük érteni, hogy mit jelent ez. Aztán a második profécia, az újjáéledő római birodalom azt gondolom bizonyított tény, tehát az elmúlt alkalommal erről sokat beszéltem, és akarok többet, az Európai Unióban ez többé-kevésbé megvalósult, illetve ez nem egy lezárt fejezet, de már egy eléggé megvalósult fejezet ahhoz, hogy kimondhassuk, hogy igen, a római birodalom bizony elért ebbe a szakaszába. Dániel úgy beszél erről a proféciáról, mint a végidőknek, sőt a legvégső időknek a jele. Tehát ennek a proféciának a vége az az, hogy amikor leírta ezt a szobrot, azt mondja, hogy és jön egy kis kő a mennyből, és érintés nélkül így leüti ezt a szobrot, és ez így eldől, vagy elpusztul, és onnantól fogva örök királyságot vesz a földön, ez a kis kő, tehát így Krisztus. Tehát ez nem azt mondja, hogy a történelemnek ez egy olyan valami része lesz, ami egy kicsit így megváltoztatja a dolgokat, vagy úgy jó nagyot durran a szobor, aztán majd föláll egy másik. Nem, ez azt mondja, hogy ez lezárja a történelemnek a világi uralmi rendszereit, örökre és végérvényesen. A Jelenések könyvéből tudjuk, ahol szintén erről beszélnek, hogy egyetlen egy ilyen bibliai rész van, ami erről mélyebben tudósít, ez pedig a millenniumról beszél, tehát az ezer éves országlásról, ami én azt gondolom, hogy ez a kis lejövőkő, ahol Isten megalapozza az örökkévaló királyságát, és onnantól fogva rezzenéstelenül véghez is viszi, tehát már nem lesz rajta törés, semmi. Ha ismeritek ezt a részt, ugye a sátáról a hatalmas ellenségről is úgy beszél, hogy elengedik az angyalok a megkötözöttségéből, ő összeszedi a királyokat, neki megy a Krisztusnak és a szentjének, de Krisztus a szavával eltörli. Tehát nagyjából ennyit emlékezik az ige erről, a hatalmas erről, hogy Jézus Krisztus egy szavával eltörli. Tehát elég nagy próbálkozás, ami méreteinkben a giga próbálkozás, a legnagyobb szellemi és fizikai és hadászati próbálkozás ez a rész, mégis az ige egy mondattal elintézi, Krisztus az ő igéjének szavával eltörli. Tehát ez a dánieli profécia mondja is egyébként az angyal Dánielnek, hogy ez a végidőről szól egészen a végére. tehát így keveredtünk az új eljelvő római birodalomba. Aztán említettem Izrael állam létrejöttét, Ezékiel 36-24, és fölveszlek titeket a pogányok közül, egybegyűjtek titeket minden tartományba, és beviszlek titeket a ti földetekre. Több profécia van, ez az egy is elég. Ez megtörtént, Izrael állam megalapult, megalakult, köszöni, jól van, egészséges, és kitörölhetetlenül ott van a térképen. Nagyon sok profécia hangzott el így a végidőkről, és sokan látták már ennek korábbi beteljesedését, de mindig ott van közötte valahogy Izrael a proféciák között, és Izrael mint nép, mint választott nép, akihez Isten az idők végén visszatér. És Izrael megszületése az egy új perspektívába helyezte a proféciákat, és ma már jobban lehet látni, hogy a többi profécia valójában mit jelent ebben a mai korban, mint mondjuk 1500 éve. Aztán ott van a puzzle-ben egy nagyon fontos elem, az pedig az arab világ. Az arab világról ugye talán emlékeztek, hogy Isten tette egy felelőtlen ígéretet Izmaelnek, vagyis az édesanyjának, és azt mondta, hogy Ábrahám miatt megáldom Izmaelt is, és nagyon nagy néppé teszem, és Ábrahám miatt áldás van rajta. Most ezt lefordítjuk a mai korra, akkor ez azt jelenti, hogy igazából az arab világ a világgazdaságnak a kulcsa. Tehát Isten függetlenül sátorokba laknak, meg primitíveknek tartjuk őket sok esetben, alattuk felejtett egy olyan olajréteget, amiből az egész fejlett világ igazából létezik, és a teljes politikai, gazdasági, katonai erőegyensúly az az izmáli áldáson alapszik. Tehát ha szeretnéd megkerülni Izmaelt, vagy szeretnéd megkerülni az iszlámot, vagy az arabokat, akkor találj fel új energiaforrást, mert így nem lehet. Nagyon fontos tényező. Aztán a következő puzzle. Ír a Biblia a Jelenések könyvében is, meg más helyeken is egy úgynevezett Gog-Magog háborúról. Nem célom most ezt a proféciát így mélyebben magyarázni, de van benne két érdekesség. Az egyik az, hogy kijelenti a Biblia, hogy lesz ilyen, mégpedig a végidőkben, egy nagyon fontos háború lesz. A másik egy másik helyen ír Gog-Magog nemzetségéről, meg erről az egészről. És az egyik helyen leírja, még ez egy jószövetségi rész, pontosan, hogy milyen népekről beszél. Mések, Tubál, megvannak ezek a nevek, megjegyezni sem könnyű, meg nem is nagyon szeretném, mert lehet, hogy egyszer megfogom pontosan a felsorolást. És a végén csak annyit mond róla, hogy Gog-Magog háború, és hogy elindulnak ezek a fejedelmek, és megtámadják Isten választott népét, tehát Izrael ellen mennek, és lesz egy nagyon, az armagedoni csata, ahol erről így nagyon részletesen beszél, de nem erről akarok most tényleg beszélni, ez újabb három éves sorozat lehetne, hanem sokkal inkább magáról jelenségről. Na most utána néztem, hogy pontosan kik ezek a népek, illetve hát nem én őszintén és alázattal mondom, hogy nagyon sok más komoly teológus, bibliakutató, olyan, aki az egész életét ennek szentelte, akinek ez a szakmája, ez az ajándéka és ez a küldetése, ők megnézték, hogy kik ezek a népek, mi lett velük így a néprajzban, tehát így a történelmek folyamán, és ezeket teljesen be lehet ma azonosítani. Megdöbbentő dolog, nagyon-nagyon egyszerűsítem, tehát tényleg csak ami ide való. Törökország, Oroszország, egy-két közép-ázsiai állam, Irán, Líbia és Szudán. Ezek az országok. Na most, ha ezt megnézed a térképe, hogy helyezkedik el, akkor gyakorlatilag Szaúd-Arábia kivételével teljesen így legyező alakba körbeveszik Izraelt. Így, teljesen. Tehát így mondjuk 270 fokban így. És arról beszél az ige, hogy bizony ezek Izrael ellen fognak menni. Az érdekessége az, hogy ezek az országok ma szövetségben vannak egymással, egyrészt iszlám alapon, másrészt olaj alapon, harmadik Izrael gyűlölet alapon. Tehát a profécia, mint puzzle összeállt, a népek megvannak, léteznek, és azt a politikai akaratot képviselik, amit az ige megjövendölt. Függetlenül, hogy milyen stádiumban vannak ebben, lehet, hogy még 200-300 évig kihúzzák, hogy nem támadják meg Izraelt, de nem rajtuk fog múlni. De az is lehet, hogy 2 perc, tehát nem lehet tudni. Egy a dolog lényege, hogy amit ott látott a proféta, az ma teljesen összeállt, és valóban az afrikai államok közül Líbia és Szudán, aki, ha meg lehetne élni antiszemitizmusból, ők lennének a leggazdagabb 2 ország a világon. Tehát olyan mértékben gyűlölik a zsidókat. Jó, tehát a Gog-Magog háborúhoz ez a puzzle elem az én hitem megítélésem szerint rendben van. Tehát így. Aztán van egy ilyen érdekesség, hogy szintén a Jelenések 16-12 beszél arról, hogy a 6. angyal is kitölti az ő porrát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak a vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. Ez arról szól, hogy az armagedoni csatában, ahol a népek felvonulnak Izrael ellen, ott jönnek keletről királyok, és egy természetfeletti jelenség előzi ezt meg, kiszárad az Eufrátesz, ami egy nagyon jelentős és komoly folyó. Egyébként végigvonul az egész Biblián, és történelmen nagyon komoly jelentősége van. És ez a rész erről szól. A kelet felől már sok király jött, ugye, tehát ez nem új a történelemben, de olyan király, aki potenciális veszélyt jelenthet Izraelre egy olyan időben, amikor az antikrisztusi, teljes antikrisztusi bürokrácia és katonai hatalom védi Izraelt. Ilyen indiai királyok, gondolom nem Dél-Koreára gondoltak, vagy egy kis ilyesmire. Ma már van rá komoly jelentkező, aki ebben potenciális jelölt lehet, ez India, Kína, és esetleg Korea. Ha emlékeztek az előző előadásokra, ugye a 3. világ, Kína, India ma megborította az egész világgazdaságot, katonai egyensúlyt, atomegyensúlyt, mindent az égvilágon, és nem helyet kér a világban, hanem lassan sorszámot osztogat a többieknek. Tehát a kelet felől jövő királyok olyanok, akik ott van a Jelenések könyvében egy szám, ahol 200 millió katonát ír le. 200, tehát ha össze van egy szorzás, hogy mennyien mennek ebben a hadba, 200 millió emberről beszél. Ezt el lehet szellemiesíteni, hogy angyalokra gondolunk, meg sok mindenre. Én nem, ez most nem egy kijelentés, de ha úgy vesszük ezt az igei részt, hogy katonákról van szó, akkor bizony ez a keleti tömb, ez 200 millió katonával bandukol oda az armagedoni csatára, amit nem lehet csak így összeszedegetni egy ilyen laza sorozással. Tehát erre Kína és India az, aki képes. Egyébként ma Kínában a teljes polgári szolgálattal, illetve a rendőrséggel, tehát minden hadra fogható fél katonai szervezettel együtt ma már 160 millió katona van Kínában. És akkor még nem beszéltünk Indiáról, és nem beszéltünk Koreáról. Jó, tehát jegyezzétek meg, a kelet felől jövő királyok rendben vannak, egészségesek, növekednek, szaporodnak, és még nem szárítják az Eufrátesz, de azt egyébként angyalok fogják, de ez is rendben van a puzzle-ben. Aztán van egy következő szereplő, az pedig a nagy parázna. Jelenések könyve ír róla, 17, Jelenések 17, pár sort olvasok csak róla, és lélekben elvitt engem egy pusztába, és látték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon. Leírja, hogy milyen ez a fenevad, ugye erről tudjuk, hogy ez az antikrisztusi ország és országlás, és azt mondja, hogy az ő homlokára egy névvel írva titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságének anyja. Ez a nagy parázna, így nagyon egyszerűsítve az utolsó, végső idők egyháza, akiről beszél a Jelenések könyve. Zavarba ejtő tény az, hogy úgy beszél róla, hogy titok, és úgy beszél, hogy a nagy Babilon. És itt csatlakozik be ehhez az egész témánkhoz, illetve a Nimródi indulási vonalhoz, hogy ezt anélkül, hogy most részletében magyaráznám, még lehet visszatérünk rá, de mégiscsak valahol az a valami, amiben a globális vallás ahova megy, és amivé ez alakulni tud, ezt jelképezi, ezt tartalmazza, ezt fedi le ez a nagy parázna név. Sokkal többet kellene és lehetne róla beszélni, de most a mai alkalomnak ez nem célja. De van egy nagyon-nagyon érdekes dolog ebben az egészben, az, hogy ez a nagy parázna, ami felé tartunk, amiben bemennek a vallások, amitől már a hideg ráz minket előre, azt mondja a Jelenések könyve, hogy egyszer csak ezt elpusztítják. De az Antikrisztus elpusztítja ezt, és tehát drámai módon leírja a Jelenések könyve, hogy mit művel vele, és hogy ne legyen túl sokáig vákum, egyszerűen csak közli, hogy a vallás és az Isten és az imádat tárgya az ezentúl ő. Tehát ez a hihetetlen gépezet, ami felépíti ezt a dolgot, ami megpróbálja integrálni a vallásokat, az embereket, a gondolkodásokat, ez is csak nem több, mint egy ilyen gyűjtő, ahol tudja az Antikrisztus kezelni a vallást és a hit kérdését. Én inkább csak, most megint nem ez a cél, hogy ezt kibontsam, inkább csak az, hogy van egy ilyen szereplő, egy puzzle, aki még épülőben van, és nagyon fontos szereplője a végidőknek. Hívjuk így, hogy ahogy János is hívta, a nagy parázna, és ő alatta van úgy igazából mindenki. Én alatta vagy benne képzelem el ugye az egész éjkirálynő kérdését, a Mária kultuszt, az összes többi vallásnak, a pogány vallásnak az integrációját. És ha belegondoltok egy kicsit így a sokféle vallásba, minden valamire való vallás azért eléggé, hogy kezd mondani, önmagából indul ki, és eléggé úgy nehéz és súlya van, de azért úgy elviselnek másokat maguk mellett. Az Antikrisztusnak az uralma az nem egy ilyen kompromisszumokkal teljes, ilyen kis toleráns valami lesz, hanem ez egy világos, egy Isten van, az pedig ő. Ez egy kicsit most túllőttünk a túllövésen, ez egy olyan bejelentés, de nem baj, ott van a fejetekbe, Pázol nagyparázna utolsó idők egyháza. És aztán van egy rész, ami megint csak fontos, az pedig maga Babilon, és ez a szobor, ez az aranyszobor, akiről úgy beszéltünk, hogy ez teljes egészségben egyben áll az idők végén. Úgyhogy a feje Babilon, és megvannak a részei külön. Tehát ez képvisel valamit, képvisel egyfajta összességet, megvalósít valamit. Ez nem csak egy minta vagy egy példa, ez ennél sokkal több. Azt tudnotok kell, hogy Bábel és Babilon az a mai Irak területén volt. Irak. És a Hussein Saddam mielőtt meghalt, előtte irdatlan pénzeket költött ennek a rekonstrukciójára. Tehát egy részét rekonstruálta, persze minden sarokra felakasztotta a nevét, hogy ő Nabukodonozor fia, ugye így átugrott egy kicsit a történelmen, ő újította ezt föl, tehát hírnevet akar, de a dolognak a lényege, hogy ennek a felújítási munkái elkezdődtek, illetve úgy tudom, hogy úgy hallottam, nem olvastam még utána, hogy a világörökségekkel foglalkozó civil szervezetek is kitűzték a palettára, hogy ezt kiássák és feltárják és újjáépítik, amit ugye az Európai Unió elmúlt alkalommal elhangzott előadására részletezett kis apró tényekről, mint amilyen az Európai Parlament, mint ezek a dolgok, ami a kulturális örökség része, ez egy érthető dolog, mellékhatások tekintetében pedig előkerül a föld alól Babilon. Jelenések könyve szintén beszél arról, hogy jaj, a nagy Babilon összeomlott, és a föld kalmárai siratják az ő áruikat, és hogy nincsen többé kereskedelem. Ha adunk időt, és elgondoljuk azt, hogy esetleg ez az új Babilon, ez létrejön, és ott mondjuk lesz egy második, mi az a, nem Kuwait, melyik az a kis város, vagy városállam, ami ilyen nagyon-nagyon fejlett, Dubai. Tehát, hogy lesz egy ilyen dubai gyorsasággal megnövekedő új Babilon mondjuk a régi helyén, akkor ez jobban értelmezhető. Nem, ez nem állítás, csak így földobom, mint labdát, tegyétek fókuszba, figyeljetek oda a hírekre. Ez a típusú Babilon az Irakban létrejövő Babilon, ez fontos. Na most az amerikaiak nem véletlen vannak ott, két dolog miatt vannak. Irak alatt nagyon nagy, komoly mennyiségű olaj van, amit most ők így lesznek szívesek kölcsönvenni, viszonylag olcsón. A másik az, hogy ott közvetlen a régi Bábel mellett csináltak egy akkora támaszpontot, ami egy város méretű, tehát uszodától, iskolától, egyetemtől, színházig minden a világon van, és tehát az amerikaiaknak ott sokkal komolyabb céljaik vannak, mint sem az, hogy fúrnak néhány olajkutat és vigyáznak az országra. Tehát ez is egy kicsit így előre mutat, hogy lehet, hogy nekünk is érdemes odafigyelni. Tehát még egy puzzle elem, ez az Irak-Bábel. Na most, ha ez így megszületik, akkor engem úgy nagyon birizgál ez, hogy hát Bábel Nimród nélkül nem feltétlen egy jó hely. Tehát lehet, hogy így a végidőknek meg lesz ez a humora, hogy elég morbid humor, hogy ez az egész Nimródi gondolkodás, ugye a központi irányításról, a globális világról, a globális világ vezetéséről, a Bábel tornya, ugye, amiről nagyon sokat beszéltünk, az kötődhet ehhez a helyhez. Nem állítás, nem kijelentés, nem olvastam, csak nem baj, ha gondolkodtok rajta. Figyeljünk rá oda. Jó, tehát ezek a puzzle-ok, ezek kész vannak. Teljesen kész vannak. És hogyha ismerjük a végidőknek a proféciát, hogy pontosan mik vannak és mik lesznek, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok minden nem kell hozzá. Lehet, hogy még elbajlodunk évtizedeket, vagy akár egy 100 évet is, vagy 200-at azzal, mire ez összejön, de vannak olyan élethelyzetek, amikor a dolgok sokkal gyorsabbak, mint szobahőmérsékleten, és akár pár év alatt is el tudunk jutni ugyanoda. Nem célom az időknek a meghatározása, de az igen, hogy ami kész van, az mellett ne menjünk el. És sajnos az elemek zöme a helyükön áll. Aztán van a Földön, és most jön igazából az időtlenség érzése. Van még három nagy csoda, ami mellett nem lehet elmenni. Az egyik az te vagy, a másik az a gyülekezet, a harmadik pedig, hát így Krisztus. Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor nézzük a végidő dolgait, és azt, hogy alakulnak a dolgok, egyszerűen kifelejtjük belőle ezeket a tényezőket. És a történelemnek az igazi célja, a történelemnek a... Nincs rá jobb kifejezés. Az igazi célja, azok nem ezek az események, és nem ez a végkifejlet, hanem Krisztus és mi. Úgyhogy most szeretnék egy kicsit egy ilyen mederben tovább menni, így nagyon megérintett az eredményes élet találkozónak több gondolata is. Szepi föltette egy kérdést, hogy mi az elhívásod 2011-ben? Mi lesz a tiéd? Mi a célod? És van egy, ezzel kapcsolatban nekem egy ilyen érzés, amit is szeretnék elmondani. Az, hogy akkor fogom megérteni igazából az elhívásomat, és akkor fogok igazából az elhívásomba járni, hogyha tudom, hogy ki vagyok. Ha tudom, hogy ki vagyok. Ha nem tudom, hogy ki vagyok, akkor minden olyan bizonytalan. Lehetnek fantasztikus programjaim, lehetnek fantasztikus céljaim, bődületes projektek, bármi, de ha nem tudom, hogy ki vagyok, akkor nagyon könnyen céltévesztek. Ugyancsak a jelenések könyve Isten gondviseléséből egy olyan résszel kezdődik, ahol János látja a mennyet, a királyi széket, és látja Jézust, mint egy megfeszített bárány. És a mennyben Jézus úgy volt ott jelen, mint a megfeszített bárány. És erről már beszéltem máskor is, hogy ez egy olyan csodálatos dolog lesz a mennyben, hogy erről soha nem fogunk tudni elfelejtkezni, hogy úgy látjuk majd őt, mint egy megfeszített bárányt. És örökké fogunk emlékezni erre. És jó lenne most egy kicsit így sokat beszélni Krisztusra, mert igazából ő a lényeg, hogy ő kicsoda. meg jó lenne, hogyha ti is így el tudnátok mondani, és így együtt meg tudnánk ezt fogalmazni, vagy akár az Úrnak is elmondani. Valószínűleg most így nincs alkalom vagy lehetőség, de ez a célom, hogy kicsit így felemelni az Urat ebben a dologban, és tudni azt, hogy ő kicsoda, tudni azt, hogy ő Isten, és amiről Sanyi beszélt, hogy Isten az elbukott embernek a problémáját egy olyan módon oldotta meg, ami egyszerűen ámulatba ejtő, sőt, több, mint ámulatba ejtő. Ahogy Sanyi elmondta, így a csendes bolygón keresztül ezt az egész megközelítést, hogy valami olyan titok az evangélium, Isten megoldása bűnkérdésére, hogy hát nem csak mi, hanem a nálunk nagyobbak is keresik rá szavakat. És azt mondja, azt hiszem, hogy a 132. Zsoltár, hogy minden nevemnél följebb emeltem az én igémet, mondja Isten. Tehát Isten fölemelte az ő igéjét, az ő igéje testé lett. Krisztus bejött ebbe a világba, és az életét adta értünk. És erről olyan sokat hallottunk, beszéltünk, hogy ez Isten megoldása a bűnre. És aztán van néhány mondat a Bibliában, ami megint nem időzik túl sokat, csak így kijelent dolgokat. Például azt, hogy amikor te megtértél, és igent mondtál a hívásra, nem sejtetted, hogy mik vannak a hívás mögött, de igent mondtál, akkor Isten Jézus Krisztusba helyezett. Aztán azt is mondja az ige, hogy új teremtéssé lettél. Krisztus életét helyezte el benned. És én azt gondolom, hogy ez a két mondat, ez ebben minden benne van, ami létezik. És én sokat bátorítom magamat azzal, meg beszélek is róla, ahol csak tudok, hogy mit jelent az élet maga, és mit jelent Krisztus élete, mit jelent Isten szerint való cselekedeteket cselekedni. Mi a különbség egy droid és egy ember között? A droid az, most így vegyük, hogy lenne egy ilyen humanoid droid, aki tud teljes emberi elmével gondolkodni, de alapvetően nem ember, viszont képes különbséget tenni jó és rossz között, mondjuk egy program alapján. Tehát ha megtanítasz egy embert, egy ilyen típusú embert arra, hogy mi a helyes és mi a nem helyes, akkor igazából megértés és engedelmesség kérdése, hogy a szerint él vagy sem, ugye? Tehát, hogy engedelmeskedik-e dolgoknak, vagy nem. Hát bajba kerül, amikor azt mondja Isten, hogy szeress, mert akkor ugye ezt már nehezen lehet értelmezni, tehát itt kezdődnek igazából a problémánk. Különösen, amikor azt mondja, hogy szeresd az ellenségeidet, aztán a legvégén meg azt mondja, hogy azok az indulatok legyenek benned, amik voltak a Krisztus Jézusban. Nem azt mondja, hogy olyan indulatok legyenek benned, vagy hasonlók, hanem azok az indulatok. Én azt mondom, hogy amikor fönnveszünk a mennyben, és nézzük a bárányt, és nézzük az ő cselekedeteit, akkor ezeket nem lehet tőle elválasztani. Ő Isten, és amit elgondolta, egyszerűen azt megcselekszi. Spontán. Nem kell neki engedelmeskedni, nem kell semmit, ez ő maga, egyszerűen csak adja magát. Ezt jelenti az én fogalmaim szerint az élet, és az életnek a megnyilvánulása. És amikor azt mondja az ige, hogy mi újjászülettünk, Krisztusban vagyunk, és Jézus Krisztus bennünk van, akkor egy olyat mond, hogy az új teremtésben megkaptuk ezt az életet, Jézus Krisztus életét, ami a természeténél fogva nem tud más dolgokban megnyilvánulni, mint tiszta krisztusi cselekedetekben. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy miközben mi próbáljuk magunkból kicsiholni a 6 voltos lámpának a 2 wattos fényét a legnagyobb tudásunkkal, egy atomerőműben állunk. Tehát miközben megpróbáljuk magunkat feljavítani és elérni egy olyan szintet, ami jobb, mint a tied, hogy jobb legyek nálad, vagy a tied, vagy neked fordítva, közben elsiklik a fülünk mellett egy, hogy nem erre vagyunk elhívva. hanem arra vagyunk elhívva, hogy a Krisztus éljen bennem, hogy többé ne én éljek, hanem éljen bennem a Krisztus. Mit jelent ez? Ez nem azt jelenti, hogy olvasd a Bibliát, hallgass, hogy mit mond Isten, döntsd el, hogy igaza van, és tedd úgy, ne üsd agyon az ellenségedet, adjál enni az éhezőnek, és ezer törvényt föl lehetne sorolni, amivel ugye tudunk azonosulni, és ha döntünk, meg tudjuk tenni, vagy nem tudjuk megdönteni, vagy megtenni, hanem ez valami sokkal többet jelent. És Isten nem kér tőlünk olyat, amit nem tudnánk megtenni, de Isten nem azt kérte, hogy generálsz és upgrade-eld magad föl a 7.2-es rendszerig, és képezd a többieket ugyanerre, hanem azt mondja Isten, hogy hidd el már végre, hogy sokkal egyszerűbb ez az egész dolog. Csak jár hitben. Mert amikor hitben járunk, akkor tud ez a bensőnk megnyilvánulni. Én 20 éve, kb. 20 éve tértem meg, és az életemnek egy jelentős részét töltöttem el úgy, hogy tudtam ezeket a dolgokat, de igazából nem tudtam. Nem tudtam. És az élet, a fiam vagy a lányom nem túl sok időt tölt abban, hogy analizálja, hogy ő mitől él, vagy mitől gondolkodik, vagy mitől, nem is a gyerekek dolga, és ugye ilyenkor így bebújok mögéjük, nem is feltétlenül az én dolgom volt, hogy így mindent értsek. De az evangéliumnak van egy ilyen üzenete, és én azt gondolom, ez az igazi jó hír, hogy nem azt kéri tőled Isten, nem róla, ezt szokták mondani, a pásztor Beli szokta sokszor mondani, hogy a kereszténység nem rólad szól, hanem Krisztusról szól. Hát persze, Krisztusról szól, ez olyan jó hangzik, azért vagyunk keresztények, nem? Tehát így Jézus, úgy Jézus, Jézus nevében az ő céljait, építsük az országát, meg ilyesmit. De nem, ez nem ezt jelenti. Ez nem ezt jelenti. Még egy ilyen egyszerűsített példa. Vegyük azt, hogy az én géneim, vagy az én tulajdonságaim mondjuk dominánsok a lányomba. Akkor ez azt jelenti, hogy ahogy ő növekszik, én nekem így, csak így a gyönyörűségemre van, hogy ez teljesen olyan, mint én. Na, és Isten ezt elmondhatja, mert ő neki van miben gyönyörködni. De valami ilyesmi, hogy abban a gyerekben, abban a gyermekben benned egy olyan valaki növekszik dominánsan, akit Isten szeret. És ez pedig a fiú. Van két rész, ami ide tartozik. Az egyik, amit el is kezdtem olvasni, hogy látok a vének között egy bárányt állni, mint egy megöletettet. És mondják ott az angyalok és mindenki, aki ott, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. És aztán van egy másik rész, amikor Jézust János megkereszteli, és kijön a vízből, és akkor azt mondja Isten, ugye van egy szózat, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Hát van egy rossz hírem. Istent nem igazán érdekli az én legjobb teljesítményem se. A legrosszabb se. Őt, ha valaki érdekli, az Krisztus. Krisztus élete, Krisztus gondolatai, Krisztus szavai, Krisztus élete és Krisztus életének a megnyilvánulásai, ez érdekli. És a menny erről szól. Nem olvastunk semmit, ha végigolvasod a jelenések könyvét, hogy jaj, te vagy az a csodálatos ember, aki a végigcsináltad azt a forradalmat, azt a nem tudom micsodát, és vég nélkül beszélnek a szentek arról, hogy miket műveltünk ezen a földön. Nem ír ilyet a jelenések könyve, ugye? Még Gábriel is, meg Mihály angyal is benne volt egy-két buliba a történelem során, és egy kukkot nem ír róla a jelenések könyve, hogy nagy felolvasások lennének erről a dologról. Vagy, és ezzel nem bagatellizálom el a mi részünket, majd beszélek róla, de a menny, és ez a rész, ez alapvetően Krisztusról szól. Minden porcikája róla. Még a mennyasszony is róla szól. Nem? Tehát így a mennyei jeleneteknek a környezetében. És ez egyrészt egy nagyon rossz hír. nekem volt egy ilyen, ahogy Isten így egyszer ezt megmutatta, hogy ülünk a mennyben, és akkor ott feszengünk, tudod, hogy körülbelül tudjuk, hogy milyenek az esélyeink, de úgy még vegyük azt, hogy mint a családban, hogy azért nem vagyunk komplexusokban, tehát azért jól érezzük magunkat, bár esélytelenül. És akkor tudjuk azt, hogy lehet, hogy az atya úgy jobbról-balra fogja a sort kérni, hogy beszéljél a dolgaidról, vagy egyáltalán szóhoz jussá, vagy balról-jobbra, vagy fiúk először, lányok után, nem tudjuk. És hogy Isten így bejön, körülnéz, és akkor így megkérdezi, hogy hol a fiam? És akkor megy tovább, és jó, akkor első Jézus lesz, biztos utána engem kérdez, vagy a Sanyit, és Isten szerint, de hol a fiam? Beszéljünk arról, amit ő csinált, mert hogy engem az érdekel. És akkor ott ülünk, mint a kukák, és azt mondjuk, hogy hű, ha ezt hamarabb elmondták volna. És most így persze egy plasztikusan szétválasztottam ezt a dolgot. De benned, vagy bennem, akik ott leszünk, Isten semmi másra nem lesz kíváncsi. Csak arra, amit Krisztus tett bennünk. Mert a fiú, a megöletett bárány olyan mérhetetlenül nagyobb és magasabb, és nem is tudom, hogy kell ezt szavakat találni, mint mi, vagy a legnemesebb, vagy nem is tudom milyen problémánk, hogy köszönő viszonyban nincs a kettő egymással. Isten azt mondja, minden nevem fölé emeltem az igémet, és az én igém örökre megmarad. Slussz. Minden más elmúlik. Minden más. De akkor mit keresünk mi ott? És itt van egy pont, amiben így nagyon-nagyon szeretnék bátorítani titeket. Mit keresünk ott? Sanyi olyan sokszor elmondta az elmúlt héten, ma is, meg sokszor, hogy bűnös emberek vagyunk. És tényleg így van. De új teremtések is vagyunk. És ezt is el szoktad mondani, hogy jövendő idők uralkodói fiak. És az én üzenetem az, hogy nem csak fogadott fiak, hanem ott dobog benned egy szív, egy élet, ami Jézus Krisztus élete. És lehet, hogy akkora, mint egy borsószem, lehet, hogy akkora, mint egy mustármag, lehet, hogy akkora, mint Góliát, de a mennyben senki más semmi nem fogja érdekelni, csak ez. Az, hogy kivé váltál, az, hogy kivé növekedtél, hogy Krisztus benned mivé vált, és minden más elmúlik. Ugye írja az ige azt, hogy senki nem vethet más alapot, mint a Krisztus, mert csak ez az egy alapunk van. De az, hogy mit építesz rá, az a tűzben meg fog próbáltatni, és az én hitem szerint az ez, hogy Isten jelenlétében minden egyszerűen csak így elmúlik, ami nem ő. És annak, hogy mi az ő életét hordozzuk magunkba, ami nem egy, ez nem csak egy ilyen szinoníma, vagy egy ilyen kép, vagy egy ilyen hasonlat, vagy ez valóság. Ez valóság. Pára nem azt mondta, hogy élek többé nem én, hanem úgy csinálok, mint Krisztus. Nem azt mondja, hogy nem, élek többé nem én, és él bennem a Krisztus. És ez nem csak az, hogy a Szent Szellemen keresztül tanít minket, van egy intellektuális kapcsolatunk, vannak megéléseink, egy csomó minden. Ez ennél sokkal több. Ez az, hogy fiak vagyunk. És az én fiam azért az én fiam, mert az én életem van benne. Nem azért, mert örökbe fogadtam. Ez ennél sok, az a vérem. És én azt gondolom, hogy ez az üzenet, az evangéliumnak ez az üzenete, ami az új teremtésről, a bevégzett munkáról szól, a belső emberről, a belső embernek a növekedéséről, ha valami bátorító, akkor ez az. És én azt gondolom, hogy az egész keresztény életemben, amikor céltévesztett volt, sosem volt az. Nyilván, mert Isten, aki elkezdte a munkát, be is fejezés folyamatosan, mindent a javunkra fordít, mert szerettük az első pillanattól fogva, de így visszanézve minden percet sajnálok, amikor ezt így nem ragadtam meg ilyen nagyon-nagyon erőteljesen, mert egyszerűen nem tudtam, hogy hova kell tenni a hangsúlyt. Mit kell növeszteni? Van egy gyönyörű virágcserép, 5000 forintba kerül, porcelán, a legjobb minőségű föld van benne, és beletesz valaki egy magot, én meg 30 évig a cseréppel vagyok elfoglalva, meg a föld összetételével, meg hogy hányszor kell locsolni, miközben nő benne valami, ami nem a cserépből van, nem a földből van, hanem Istentől van, egy növény, egy új élet, nő ki belőle, és egyre szebb, én meg azt mondom, jaj, de jó lenne, ha a cserepem kicsit keskenyebb lenne, jaj, de jobb, hogyha fényesebb lenne, jaj, de jobb, ha alacsonyabb lenne, jaj, vajon, most mit csinálok? És azt hiszem, hogy cserépkiállítás lesz a mennyben. De nem. A mennyben nem cserépkiállítás lesz, növénykiállítás lesz, ahol Isten megnézi a plántákat. És ennek semmi köze hozzám? Hát de van. Van, mert Isten, és ezt jelenti mennyasszonynak lenni, és ezt jelenti Krisztus testének lenni, hogy Krisztus életének a megváltozása nélkül, a redukálódása nélkül, a degradálódása nélkül Isten úgy tervezte, hogy az én karakterisztikám is rajta legyen ezen az új teremtésen. Nem lesz még egy ilyen teremtmény a mennyben, mint én vagy te. De mind a kettő teljesen krisztusi lesz, és mind a kettő teljesen te és teljesen én. És ha ezt a kettőt nem így szétválasztva kezeled az életedben, hogy igen, A van az Úr, én alázatos vagyok, mondj Uram, amit akarsz, teszem, hanem ezt a kettőt egybe kezeled, és Isten egybe lát, akkor talán jobban fogod tudni, hogy mik a lehetőségeid. Hogy nem kell pedálozni, nem kell a hátunkat sem verni ostorral, nem kell turbo üzemmódban sem kapcsolni, hanem egyszerűen tudni kéne, hogy kik vagyunk. És hogy ne görcsöljek azon, hogy megfeleljek. Ugye ez az első nagy kérdés, hogy megfelelésről szól az életünk. Hát ha tudod, hogy ki vagy, Isten szelleme megmutatja, hogy te ki vagy, akkor ez a projekt, ez összedől. Az én fiam, tudod, mennyit foglalkozik ezzel? Hogy megfelel nekem, vagy nem? Zéró. A szónak a jó értelmében. Így kell, így fekszik, tudja, hogy rendben van. És hogyha elkezd pedálozni azért, hogy nekem megfeleljen, nagyon gyorsan le fogom állítani, hogy én nem azért szeretem őt, mert jól viselkedik, hanem azért, mert az én gyerekem. És a szónak ebben a megközelítés, mert az én életem van benne. Tehát vissza Szepihez. Mi az elhívásunk 2011-ben? Hát az, hogy növekedjünk. És kinek jó ez, kérdezni Orbán Viktor? Na, kinek jó ez, ha növekszünk? Nekünk jó? Hát feltétlen. Neked jó, ha én növekszek? Hát feltétlen. De ott a menny, ahol Isten gyönyörködik Jézus Krisztusban, és gyönyörködik Jézus Krisztus cselekedeteiben, gyönyörködik a mennyasszonyban Krisztus miatt, gyönyörködik mindenben, amiben őt leplezzük le. És a rossz hír az, hogy nem benned gyönyörködik a te karakterisztikák, hanem a fiúban. De benned is gyönyörködik, mert ő egybe. Ez a megváltás lényege. Ez az új élet lényege. Ez jelenti azt, hogy a bárány megfeszítetett a világ fundamentumának felvettetése előtt, és ez jelenti azt, hogy egy testé lett velünk. Tehát mi az elhívásunk? És akkor mi a célunk? Hatalmas dolgokat fogok 2011-ben végrehajtani Jézus Krisztus segítségével. Ez biblikus? Az, ugye? Szerintem teljesen. Nem? Nekem jobban tetszik az, hogy Jézus Krisztus hatalmas dolgokat fog végrehajtani az én közbejárásommal, ha el nem tolom. Na most ez lehetne éppen egy vallásos vita délután is ilyen szempontból, mert mind a kettőre vallást lehetne alapítani, de a valóságban erről van szó, hogy nem fogsz tudni semmit letenni az asztalra, amit nem az új emberben és nem hitben teszel, és nem, amit nem Krisztus tesz életed, vagy benned. Megteheted, elmehet rá az életed, de a mennyben úgy fogsz járni, mint hogy az előbb mondtam, nem kapsz mikrofont. És, nem, és ez egy kegyelem, hogy nem kapom mikrofont. Elkezdeni mondogatni, hogy de uram, emlékszel, nem a te nevedben üztünk ördögöket, meg tettünk nagyféle dolgokat. Szerintem jó járunk, hogyha Isten beszél Krisztusról, mi meghallgatunk, mint a csuka. Talán ennek még egy nagyon jó képe, hogy nem csak így bennünk, ez is nagy biztonságot ad, így tényleg is kívánom is meg ez az imám is, hogy Isten ezt így minden nap így leplezze le, hogy lássuk, ezt nem lehet így elmondani, vagy átadni, ez csak Isten tudja megmutatni ezeket a valóságokat. De ebben menjünk előre, és kérjük őt. De van egy másik volt, ez a Jónásnak az esete. Ugye Jónásnak volt egy pillanata, amikor képben volt, és fölvállalta maga előtt is, és a környezet előtt, hogy még azt kell mondjam, hogy a pogány istenek emlegetése közben, hogy ő a bűnös. Hogy ő az élő Isten elől menekül, ezért van ez a vihar, ami van. Úgyhogy ha rendezni akarják a problémát, akkor bizony neki meg kell halni. És a későbbi részekből kiderül, hogy ez nem egy megtört bűnbánati ima volt, vagy egy bizonságtétel, hanem egyszerűen csak tudta. Nem ott tört meg Jónás, bár bevállalta az öngyilkosságot, hogy így mondjam. Tehát ez olyan, mint amikor mi megtértünk, azt mondtuk, uram, egyetértek veled, teljesen rendben van. De lehet, hogy nem azon a ponton voltunk, éltünk be a legalázatosabban. Aztán megfogták a fiút, nem ő ugrott fejest, tehát azt írja a Biblia, hogy megfogták és bedobták. Biztos nem ellenkezett nagyon, mert az ő ötlete volt, de bedobták. És akkor egyszer csak azt vette észre, hogy nyakig ül a vízben, mindenféle hínárkák úsznak a feje körül, korom sötét van, és nem tudom, mennyi idő kellett eltelni, mire rájött, hogy nem halt meg. És hogyha így mi utólag nézzük, és áldom az urat, hogy nem én voltam Jónás, tehát hogy tényleg csak így tanulni lehet az esetéből, akkor micsoda gondoskodás volt az, ahol ő került. Nem? Mi meg mit mondunk? Azt mondja az evangélium, megtértél, Jézus Krisztusban vagy. Uram, nem látlak, meg se hallgatsz. Uram, gyere, szabadíts meg, mert menten elveszek. Végem van, ha most nem csinálsz valamit. Szerintem ebből tudnánk egy listát írni, nem? Hogy milyen imáink voltak az elmúlt éveinkben. Hogy milyen hihetetlen módon nem hiszünk abban, hogy Krisztusban vagyunk. Szerdai rep. Ugyanerről szólt. Ha valakinek van ideje és lehetősége, hallgassátok meg a szerda esti istentiszteletet, a Pásztor Duló Ati tartotta. A kapcsolatról szólt. Nem mondok róla sokat, de tényleg hallgassátok meg. Botár Balázs is itt volt. Mesélt egy jó példát a gyerekéről, mentek külföldre, ültek átsülésen, és míg kiértek Horvátországba, 244 000-szer kérdezték meg, hogy mikor érünk oda. És Balázs beszámolt arról, hogy erre, bensőjében erre miket reagált, meg a külsőjében is, de most nem ez az üzenet. Az üzenet az, hogy mi is ugyanilyenek vagyunk, hogy állandóan azt fogadjuk Istent, hogy mikor érünk oda. Nem, és ez miről beszél, most csak így nagyon egyszer, röviden, miről beszél? Ez arról beszél, hogy nem hittük el, hogy odaértünk. Miért akarsz ennél többet? Őszintén, miért akarsz ennél többet? Jézus Krisztusban vagy, ez egy valóság. Ő pedig benned van. Mit szeretnél még? Hát én mondjuk egyet, elhinni ezt, tényleg. Tényleg elhinni. Tehát 2011. Mik a céljaink? Kinek a céljai után rohangálunk? Milyen részt akarunk ebben vállalni? Hogyan mérlegeljük a lehetőségeinket és a kudarcoknak a lehetőségét? Miért félünk attól, hogy nem, ez nem fog megvalósulni? Ezek csak kérdések. És aztán van egy másik kérdés, amit azoknak teszek föl, akik még így nem ismerik Istent, vagy nem hoztak egy döntést. Dönteni az ember tud, és erről szólt a szerdai istentisztelet. Tehát ha ez most neked szól, amit mondok, akkor különösen hallgass meg a szerdai istentiszteletet. Isten mellett dönteni azt tud, aki ismeri Istent. Aki megismeri őt. Tehát amikor azt mondjuk, hogy hozz egy döntést, nem azt mondjuk, hogy a vakvilágba hozz egy döntést, hanem hanem ez egy ilyen nagyon tudatos valami, hogy ne menj el a dolog mellett. És az én kérdésem az az előbbiek szellemében, hogyha elér hozzád az evangélium, akkor mit kezdesz vele? Furcsa hívő, vallásos emberek prédikálnak az utcán, és azt mondják, hogy tér meg, lemegy az összes biztosítékot, kiakadsz, de közben tudjad, hogy egy ilyen ajánlat mellett mész el. Mi hívők, akik benne vagyunk, mi se tudjuk, hogy milyen értéket kaptunk, hogy milyen érték újjászületett embernek lenni. Te meg végképp nem tudod, aki nem is ismered Istent. És ez nem kárhoztatás vagy semmi, egyszerűen csak tények. Tehát nagyon vigyázz, hogy mit teszel az evangéliummal, mert Isten szava, Isten hívása, Isten ajánlata az valami. És minden épeszű és normális embernek az egyetlen lehetősége, amit tényleg nagyon-nagyon komolyan kell venni. Aztán ott van a gyülekezet, ez is a puzzle része, tehát visszatérve így az előbbi gondolatmenetbe, az utolsó volt ez a Babilon, utána jött a te, aztán Krisztus, és akkor ott a gyülekezet. Az utolsó időkben tényleg a legnagyobb csoda a gyülekezet, és igazából a gyülekezet, amikor elmegy a földről, az elragadtatásban egy óriási projekt zárul le Isten szempontjából. És aztán még van még egy fejezet, ugye a zsidó nép, mint nép, az atyáknak tett ígéretért. A földtörténet hát utolsó, legutolsó 7 éve szakasza, az csak miattuk van. Vagy főleg miattuk van. Úgyhogy én ennyit akartam most mondani. Számoljunk minden elemmel. Ha azt mondom nektek, hogy figyeljetek oda az iszlámra, lehet, hogy azt mondja, hogy ez egy nagyon jó gondolat, tényleg itt a vég. Odafigyelünk az iszlámra, az arab államokra, az imámokra, mindenféle figurára, vagy a kelet felől jövő királyokra, minden, nagyon-nagyon odafigyelünk. De az üzenet része az, hogy figyelj oda azt, hogy te ki vagy. Mivé tett Krisztus, és ki ő? Nagyon-nagyon fontos, sőt, ha nem a legfontosabb. Úgyhogy ennél nagyobb bátorítást nem tudtam kipréselni Cukorka Gyanánt. Nekem ez az életem alapja, ha valami hat, ha valami használ, ha valami bátorít, ha valami előre visz, akkor az ez. És ne szégyeljük kérni Istent, hogy minden nap újra és újra mutassa meg ezt még mélyebben. Mert ha önmagunknak ez a típusú megismerése, megszeretése, az egy nagyon-nagyon egészséges, egy nagyon-nagyon jó dolog, mert ez nem az ego. Nem az egóm, nem a régi bűnös természetem, nem a Szabó Anti. Ez valami nagyon-nagyon más. Ha még mindig összekeverem magam Krisztussal, akkor bajban vagyok. De hála Istennek, nyilván egyre kevésbé keverjük magunkat össze, a saját gondolatainkat. Sanyi mondta nagyon plasztikusan, hogy ki a muty vagyok én, hogy felülbíráljam az élő Istennek akár a gondolatait. Hát én vagyok az Úr a trónomon. Hát meglepő és mulatságos, hogy ezt szokták mondani, ugye? No, hát ennyi lett volna mára. Egy nagyon rövid imával bezárom, és akkor, mivel mindjárt 10 óra, elmehetünk haza. Drága Jézus, valószínűleg, hogyha egyszer a színed előtt állunk, akkor elnémulunk. És ha megértjük annak a nagyságát, annak a csodáját, hogy te ki vagy, és hogy mivé tettél bennünket, akkor megint csak elnémulunk. És ha rajtunk múlna, lehet, hogy nem lesz dicséret a mennyben, de te megerősítesz majd, és adsz ajkat, szót, hangot, hogy mégiscsak legyen, és örökké legyen, megszűnés nélkül. Emberként erre valószínűleg képtelenek lennénk, mert a valóság az az, hogy senkik vagyunk nélküled. Köszönjük, Urunk, ezt neked, és szeretnénk így alázatosan kérni, hogy leplez le előttünk Krisztus, drága Szent Szellem, minden nap egyre mélyebben, és enged, hogy vele való kapcsolatban járjunk, és hogy miközben kapcsolatban vagyunk vele, és szemléljük az ő arcát, a te ígéreted szerint tényleg elváltozunk belül, és növünk egy centit. És jó lenne, ha már egy centisek lennénk, Urunk, a belső emberben. És kérünk azt is, hogy leplezd le magunkban azt, hogy mi kik vagyunk ő benne, hogy legyen egy ilyenfajta egészséges énképünk, egy egészséges önbizalmunk, hogy Isten fiai vagyunk, és nem csak fogadott fiak, hanem ennél sokkal több. És köszönjük, Úr Jézus, hogy messzebb mentél, sokkal messzebb mentél, mint ameddig talán kellett volna. És nem csak elfogadtál minket, hanem az életedet adtad értünk és belénk. Felfoghatatlan csoda. Köszönjük neked. És kérünk téged, hogy így vigyél tovább minket ebben az évben, helyes énképpel, tisztább képpel rólad, helyesebb célokkal, a te céljaiddal. Hát te vagy az egyetlen, aki tudod, hogy kik vagyunk és mivé válhatunk, akár ma vagy holnap, vagy a következő hónapban, és te gondoskodsz jó cselekedetekről, vagy bármire, ami szükségünk van a növekedésre, és miközben növekszünk, a te dicsőségedre élhetünk. És köszönjük, Urunk, a gyerekeinket, akikben megláttuk, hogy csodálatos dolog gyereknek lenni, hogy ugyanúgy lehet gyönyörködni egy bugyuta szóban, mint egy versben, vagy egy költészetben, és te is így vagy vele, hogy minden, ami tiszta, ami valós, bár gyermek ide gyönyörködésre méltó. És szeretnénk azok lenni, akik vagyunk jelenleg, nem akarunk nagyfiúk lenni, de nem akarunk babák se lenni. De ha azok vagyunk még, mert most értünk meg, akkor egyszerűen csak jól érezzük magunkat benne. Nevelj minket, Urunk, és köszönjük, hogy elfogadtál annak, akik vagyunk, és szeretnénk mi is magunkat elfogadni. De szeretnénk növekedni így a te dicsőségedre. Amen.